Ez itt a Zsebrádió. A Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamám hoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a mancsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, a húszosabbi melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Körkapcsolás a legkeményebb napközikből. Gyerekeknek és kicsit okosabb felnőtteknek.
Igen, okos derék emberek arra jutottak, nagy figyelj, hogy a világegyetem úgy keletkezett, hogy baromi régen felrobbant a semmi, és mi ennek a felrobbant semminek egy föld nevű darabkáján élünk. Értem. Nem.
Na most ezt egyáltalán nem értem.
Na, és ezt, amikor a semmi felrobbant, azt úgy hívják, hogy Big Bang, nagy boom, azaz ősrobbanás. Ennyi. Oké, gyerekek, mindenre megvan a megoldás. Ősrobbanás. Az iskolában sem szoktunk azon vitatkozni, hogy helyesen megtanulunk azt, amikor azt mondja a tanárnéni biológia órán, vagy környezetből, hogy a házi sertésnek mélyen bent ülő gumós zápfogai vannak. Megtanuljuk, kész, nem vitatkozunk. Gumos. Záp. Mélyen benne a disznóban. Valahol. Na kérem, mindenre van magyarázat. Kisfiam, miért nincs kész a házid? Ősrobbanás. Miért van ekkora kuplerája a szobádban? Mama, ősrobbanás. Hogy néz ki már megint a ruhád? Mama, ősrobbanás. Végre megtaláltuk mindenre a választ. A válasz ősrobbanás.
Zsebrádió!
Máshol más.
Tehát a magyarázatra szoruló szavaink. Vinillemez, Beatles, Paul McCartney. Akkor lássuk. Vinillemez. Hát kérletek szépen, az úgy volt, hogy az 1000-es években a hangot nem MP3 fájlokon tárolták, hanem különböző hanghordozó eszközökön. Ezek egyike volt a vinillemez, ami egy vékony műanyag korong, benne igen vékony spirál alakú barázdával, a barázdákban pedig apró recékkel. Akármilyen hihetetlen, de ezek a recék voltak azok, amik tárolták a hangot, és ezt a lemezjátszó tűje végighaladva a recéken képes volt visszaalakítani hangát. Nagyon kellett rá vigyázni, mert ha összekarcolódott, akkor neked annyi. Nafta papa, mutasd néhány példát a karcos lemezekre. Kösz, haver vagy! Ekkoriban a fáj megosztás még azt jelentette, hogy kölcsönadtam egy lemezt, feltéve, ha Isten bizonyra megígérte az illető, hogy A. vigyázz rá, B. visszahozza. Ma ez már elég viccesnek tűnik, de 20-30 éve ez még vérkomolyan ment.
Ördögi Roy. Amióta művelt, azóta laokónikus egyszerűséggel old meg minden problémát.
Beatles a világ talán legismertebb zenekara, minden elképzelhető rekordot megdöntött, hogy más ne mondjak, 1,3 milliárd darab lemezt adtak el, ami még gombocból is sok. Paul McCartney, Sir Paul McCartney pedig ennek a zenekarnak volt a basszusgitárosa és énekese. Írtó tehetséges zenészek voltak, úgynevezett gombafrizurájuk volt, amiért megőrült a világ. Mivel akkoriban, vagyis az 50-es években mindenkinek Schneidig szopott gombóc frizurája volt, ez a gomba stílus akkora formabontásnak számított, hogy csak na. Adok egy jó tanácsot arra az esetre, ha ne adj Isten újra divatba jönne. Csak azt csináltasson magának gombafrizurát, akinek jól áll, és aki tud ülve aludni. Röviden összegezve, a négy Beatles fiú nagy hatást gyakorolt a világ zenei kultúrájára. Egy mondás szerint minden sikeres férfi mögött áll egy nő. Ami igaz is, csak hogy a történelem ritkán jegyzi fel ezen nők nevét, ami nem szép dolog a történelem részéről. Történelem fiam, holnap küld be az édesanyádat, beszédem van vele. És minden sikeres zenekar mögött áll egy menedzser. Őt úgy hívták, hogy Brian Epstein. De emellett az igazság mellett létezik egy másik is. Mégpedig az, hogy nekem egyáltalán nem tetszik a zenéjük, és rám semmilyen hatást nem gyakoroltak. Ez van. Ezt csak azért mondom el nektek, hogy lássátok, vagy inkább halljátok, mégiscsak egy rádióban vagyunk, vagy mi, hogy ér más véleményen lenni. Ér nem azt gondolni, nem azt mondani, és nem azt érezni, amit a nagy többség. Nem kell megijedni attól, hogy más gondolsz, és ha megkérdeznek, még akár ki is mondhatod. Ízlésről vitatkozni, másokat ezért bántani, megszólni a legnagyobb emberi butaságok egyike. Ellenben más gondolni roppant felszabadító érzés. Nem vagy jobb vagy több azért, mert más gondolsz, csak jobban érzed magad a bőrödben attól, hogy azt gondolod valamiről, amit te gondolni szeretnél. A más gondolásnak egy szabálya van, ami ugyanaz, mint a sóska esetében. Addig nem mondhatod rá, hogy fúj, míg nem kóstoltad.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon kacsacsőrű emlőst! A kacsacsőrű emlős kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
kacsacsőrű emlős
megjelenítést tartalmazott.
Gyermekem, értem, hogy neked délelőtt azt mondták, hogy amíg Kolumbusz nem fedezte föl Amerikát, addig nem volt ott semmi. De ez itt a napközi. Úgyhogy volt.
Máshol más.
Srácok, akinek nincs hálózsákja, az még soha nem tapasztalta meg azt az élményt, amit a hálózsákban alvás ad. Hálózsák nélkül az ember fialánya
sosem teheti próbára azt az elmaradott alvási módot, ami ágyban, paplanna, kispárnával és a bébikorotok óta őrizgetett, rákcsálható, ölelhető izékével történik, hívják azt nyúnyókának, csücsinek vagy takajónak.
Tök mindegy, hogy hány éves vagy, ha mersz kíváncsi lenni.
Mégpedig azt, hogy hálózsákban alvás közben az ember igenis megtapasztalhatja, és elképzelheti, hogy mennyire szabad, és hogy a világ bármely pontján alhatna, a Yetik között, a lakatlan szigeten, a fa tetején, vagy az ősember barlangban, bárhol. És ezt ki kell próbálni. Nem kell rögtön átalakítanotok Oroszországot, sőt, ráértek gőzmozdonyt építeni. A kipróbálás és az elmaradottság legyőzése a szünidei hálózsákban alvással kezdődik. Nem azt mondom, hogy ott is végződik, de egy hálózsák nem drága, és ha egyszer aludtatok a szabad élag alatt egy zsákban, az egy hatalmas lépés az örök gyerekség felé. Ami a legnagyobb érték nektek is, meg a majdani gyerekeiteknek is.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Nagy okosságok kis okosoknak.
Úgy meg jobban menjen a munka, aki itt ma mindenki tudja.
Mi leszel, ha nagy leszel?
Idegenvezető. Az idegenvezető egy olyan foglalkozás a turizmus és az idegenforgalom területén, ahol az idegenvezető egyéneket és csoportokat kísér. Bemutatja a látnivalókat és háttérinformációkat közöl az idegenforgalmi nevezetességekről, valamint azok kulturális, történelmi és művészeti értékeiről. És minél több nyelven tud, annál jobban kell figyelnie, hogy ne egyszerre beszélje azokat. Az idegenvezetőnek igen jó a dolga, sokat lehet a friss levegőn sétálni, minden városból csak a szép dolgokat kell mutogatni a vidám és érdeklődő turistáknak, ugyanakkor bárhol a világon lehet ezt a munkát végezni. Legyél te is idegenvezető!
Ha az idegenvezetőnél tartunk, van egy érdekes történetem, sőt egy felvetésem, sőt egy javaslatom. Ha egy idegenvezető egy külföldi városban el akar vinni benneteket egy panoptikumba, azonnal rúgjátok bokát. A panoptikum ugyanis egy olyan hely, amiben mindig vizes puli kutyaszag van, tök sötét van, hogy ne látszanak a kiállított tárgyak rendesen, és gyertyából készült emberek ácsorognak benne nagyon régi ruhákban. Van egy Madame Tussaud nevű női hölgy, aki abból gazdagodott meg, hogy ilyen gyertya embereket állított ki, ami kizárólag csak akkor lenne vicces vagy érdekes, ha a gyertya emberek fejéből kiállna egy kanóc is. Meg lehetne gyújtani, mert az legalább jól nézne ki. Különböző hírességeket csinált meg viaszból, amik sose sikerülnek, ugyanis mindegyiknek riadt, egyhetes vízi hulla arca van. Na most jön egy kérdésem. Ki olvasott már Grimm mesét? Fel a kezekkel? Mindenki. Ki a fenét érdekel, hogy hogy nézett ki a Grimm testvérekből az egyik Grimm? Vagy a másik? Az a helyzet, hogy az írókat nem azért szeretjük, mert szépek. Vagy azért, mert nem sikerült az arcuk viaszból, és műszőr van a fejükön. Mindegy, lényegtelen. Lényeg a lényeg, ez a panoptikum dolog egyrészt idejét múlt, másrészt meg egy kicsit undi is, és mondom, olyan szaga van, mint egy nagyon régi vizes szőnyegnek. Az egyetlen javaslatom annyi, legyünk pozitívak, azaz próbáljunk meg segíteni a felnőtteken, hogy annak ellenére, hogy elbénázták ezt a dolgot, lehessen valamire használni. A javaslatunk az, hogy csináljanak belőle egy vetélkedőt, hogy melyik szobor kit ábrázolhat, mely érdekesebb lenne találgatni. Ja, 10 000 forintba kerül egy belépő, csak hogy igazán kedvet csináljak hozzá. Mondjuk étvágyad nem lesz utána, úgyhogy számoljunk úgy, hogy ebből le lehet vonni egy ebédárát.
Főzik-e só?
Háromféle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevűeket meg el is magyarázzuk nektek.
Mi lesz ma a kaja?
Aranygaluska.
Aranygaluska?
ez a legegészségesebb finomság. Sem glutént, sem laktózt nem tartalmaz. A kellően felmelegített, de nem túl hevített aranyat nokedli szaggató segítségével hideg vízbe potyogtatjuk, libazsíron megfuttatjuk, majd vaníliasodóval nyakon öntjük. Érdemes egyben lenyelni.
Ja, akkor nem kérek.
Zsebrádió. Az igazság ideát van.
Máshol más.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
Volt egy időszak Magyarországon, amikor úgy működött az ország, hogy az volt a mondás, hogy az ország és ami benne van, az mindenkié. Mindenki a tulajdonosa a gyáraknak, mindenkié az összes troli, mindenkié a foci egyesületek, meg a kórházak, meg az iskolák, stb. Na most, normálisan, ha én a tulajdonosa vagyok valaminek, és az sok pénzt csinál, akkor én is kapok belőle. De ha csődbe megy, akkor én is ráfizetek. De ha valaminek 10 millió tulajdonosa van, akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy mindenkié, de valójában senkié sem. Mert ha valami az enyém, arra vigyázok, szépítgetem, csinosítgatom, de ha nem az enyém igazán, akkor nem nő a szívemhez. Szóval az egész ország így volt vele. Nem nagyon gondozta senki, csak néhány hős. Ezek nem olyan köpönyeges, verekedős hősök voltak, hanem ők voltak a munka hősei.
Hát ettől most tisztára becsokiztam.
Úgy dolgoztak éjjel-nappal, hogyha sokat dolgoztak, akkor sem kaptak több pénzt, csupán becsületből és hősiességből csinálták. Hogy példát mutasson a hős a sok lustálkodó dolgozónak, akik egész nap a lapátjukra könyökölve bagóztak, ugyanannyi fizetésért, mint ha izzatra lapátolták volna magukat.
No, ezen most megint becsokiztam.
Szóval ennek a bizonyos munkának volt a hőse, ez a Pióker Ignác úr. Olyannyira, hogy a hős munkájáért megkapta a legnagyobb magyar kitüntetést, a Kossuth díjat.
Wow!
Na most a Kossuth díj, az főleg tudósoknak, meg művészeknek jár. Olyan embereknek, akik a tudásukkal és tehetségükkel valami maradandót alkottak. Hát végül is Pióker úr maradandót alkotott, fém alkatrészeket gyalult. Vagyis kb. Simára csiszolt valamiket egy géppel. Na, ezért lett ő Kossuth díjas hős.
Megáll az eszem.
Talán a Kossuth díj egy kicsit erős, de abban az időben jelképes jelentés tartalma volt. Mi szerint az ér igazán valamit, aki hülyére dolgozza magát a semmiért. Szóval Pióker Ignác úr jelképesen hős volt. De ha rajtam múlt volna, inkább a következő Ignácnak adtam volna Kossuth díjat. Ő Semmelweis Ignác volt, aki úgy híresült el, mint az anyák megmentője. Orvos volt egy olyan korban, ahol még nem volt igazán menő az orvostudomány, hogy mint ma, hogy már az interneten is megnézheted, hogy mit kell tegyél, hogy egy vírus ne kapjál el. Ha voltatok orvosnál, és jól figyeltetek, nyilván észrevettétek, hogy a doktornéni, mielőtt benéz a szádba, alaposan kezet mos. Ennek az az oka, hogy nem akarja, hogy az előző betegének a szájában lévő gusztustalan bacillus az ő kezéről a te szádba vándoroljon. Ilyen egyszerű. De Semmelweis Ignác úr idejében ez még nem volt szokás. Előfordult, hogy egy akkori orvos egy boncolás után, amikor szétszednek egy halottat és a testében matatnak, kézmosás nélkül bement egy terhes anyukához és megvizsgálta. A hullás kezével matatott benne.
Megáll az eszem!
Ennek sokszor az volt a következménye, hogy szegény kismamák meghaltak egy csúnya bacillus fertőzéstől, amit a doki kezéről kaptak el. Na, ez a Semmelweis Ignác úr ezt vette észre, és rám parancsolt a dokikra, hogy minden vizsgálat meg műtét után alaposan mosson a kezet. Persze a többi doktor lusta volt, és lehülyézték Ignác úrat, aki ezen tök kiborult és kiabált velük. Nem, hogy Kossuth díjat nem kapott szegény, de még be is zárták egy déli házba. Viszont legalább ma az orvosokat tanító egyetemet róla nevezték el. Éljenek hát az Ignácok, a mi hőseink!
Yo, Ellis, my man. What's up, man? Just been with Sony Face. He told me it was a sunny day, so you know it's gonna be okay. So you know it's gonna be okay.
On a sunny day. On a sunny, sunny day. On a sunny day. On a sunny, sunny day. On a sunny day. On a sunny, sunny day. On a sunny day.
Yo, Ellis, my man.
Zseboldal.hu.
Máshol más.
Képzeljétek el, hogy 2600 évvel ezelőtt fővesztek egy lepedőt, mert a régi görögök abba jártak, és kiálltok a többi régi görögök elé, és azt mondjátok, figyelem, Atlantis elsüllyedt Amerika partjai mellett. Na, ha így lenne, a hallgatóság többi tagja, a döbben csend után persze, valószínűleg megkérdezné, hogy mi süllyedt el, és hol. Ugyanis se Atlantisról, se Amerikáról nem tudtak szegény régi görögök, Atlantis ugye már elsüllyedt, Amerikát meg még nem találtuk meg. Szóval óvatosan kell keresgélni az ilyen birodalmakat, mert gyakran előfordulhat, hogy hülyét csinálunk magunkból. A másik probléma az, ezekkel a bizonyos elveszett, nem létező, kitalált csodálatos szigetekkel, hogy mindig úgy képzeljük el, hogy ott mi, emberiség, senki, egy lélek se járt, egy tök külön emberiség lakik ott, akik persze mindig marha boldogok, meg gazdagok, meg minden, de a mi képzeletünkben mindig úgy jelennek meg, mint akik pont ott tartanak, ahol mi. Még a divat is ugyanaz. Kivéve persze a támadó marslakókat, akik mesztelenülnek, és nagy marha nagy fejük van, és három ujjuk, de ezt mindenki tudja. Maradjunk annyiban, hogy miután Atlantis a jómódú ország, a csodasziget, kizárólag a földközi tenger környéki népeknél jelent meg, mint történet, ezért valószínűleg valahol ott volt. Ezért valószínűleg egy olyan helyet keresünk, ami képes volt egyik napra a másikra eltűnni, mint például egy vulkánként felrobbanó sziget. Vagy sziget, ami eredetileg egy vulkán. Mit ad Isten? Pont a földközi tenger kellős közepén van egy ilyen hely, Santorininek hívják, és jól látszik minden extra nélkül, se drón, se röpcsi, se űrhajó. Hogy ez régen egy egész sziget volt, most már meg csak egy kis részsziget. Mert volt itt egy nagy vulkán, ami jól láthatóan egyszer csak felrobbant. Én nem akarom azt mondani, hogy ez volt Atlantis, de azért ez több, mint gyanús. Tanúság. Mindig vannak helyek, amiről az emberek csodálatos dolgokat állítanak, mert még nem jártak ott. Aztán amikor oda megyünk, akkor kiderül, hogy direkt csak úgy fotózták le, hogy jól nézzen ki, nem is akkora, és az ablakok egy sertéstelepre néznek, vagy egy szép nagy kohóra. Ez főleg akkor érdekes, ha az ember Airbnb-be szok foglal a szállást. Erre nyaralás előtt mindenképpen hívjátok fel a szüleitek figyelmét, mert a nyaralás a seggesről, a pizzáról, meg a rákevésről szól. Nem a kilátásról.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Nem mind arany, ami fénylik. Nézzük meg, mit jelent ez a közmondás. Az első benyomás nagyon fontos az élet minden területén. De szabad-e végső következtetéseket levonni az első benyomásból? Ami első pillanatra jónak, szépnek, értékesnek tűnik, az lehet, hogy csak egy szépen becsomagolt gagyi. Nem biztos, hogy a zöldségesnél a legnagyobb, legpirosabb alma a legfinomabb, és egyáltalán nem biztos, hogy aki a legkedvesebb veled, az lesz majd a legjobb barátod. ugye? A közmondás fordítva is igaz. Ami csúnya, az attól még lehet értékes. Ahogy az egyik édességreklám is felhívta régen a figyelmet rá, ne ítélj elsőre. Na, az a csoki nem volt szép, ellenben nagyon finom íze volt. Hm? Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon kintornát! A kintorna kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
kintorna
megjelenítést tartalmazott.
Mindeközben Ausztráliában.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
1492. október 27-én Kolumbusz Kristóf felfedezte Zsuzsannát. Előfordul az ilyesmi azzal, aki sokat ütközik, hogy beleütközik egy rég nem látott ismerősbe, vagy osztálytársba, vagy ilyesmi, de ez a találkozás attól más, hogy ez a Zsuzsanna egy sziget. És történetesen Kubának hívják. Kolumbusz el is nevezte Isla Juanának, azaz Zsuzsa szigetnek. Na, az ilyesmi is gyakran fordul elő, hogy jön egy pacák, és úgy gondolja, hogy felfedezett valamit, vagy valakiket, mert nem járt még itt. Erre fogja magát, és elnevezi. Én például még soha életemben nem jártam szoláriumban, bár nagyjából sejtem, hogy mi az, de ezek szerint, ha bemennék egy ilyen szoláriumba, akkor nyugodtan azt gondolhatnám, hogy miután nem jártam még itt, ezért felfedeztem ezt a dolgot, és el is nevezhetném például fénybudinak, vagy villámnyaralásnak. Szerencsére a kubaiak résen voltak, és megtartották Kubát annak, ami Kolumbusz előtt volt. Ez volt Kubankan, ami helyi Taino nyelven azt jelenti központi hely. Annyit azért kénytelenek vagyunk a felfedező elnevezők javára írni, hogyha nem nevezgetnek el mindent hülyén, akkor a világban minden második országot és várost központi helynek hívnának, mert például Kína is Dzsungó kínaiul, ami központi helyet jelent. Ez valahogy beakadt a felnőtteknek.
Egyetértek az előttem szólóval.
A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. Addig is hallgassunk egy kis sakatakot!